Kedves hallgatóm! A Római Levél 14. részének 22. verse átadja nekünk a keresztény viselkedés második nagy alapelvét. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Hadd adjam át ezt egy másik fordításban is. A hited a tied Isten színe előtt. Boldog az az ember, aki nem ítéli el magát azokban, amiket jóvá hagy, vagyis amiket tesz. Ez a második alapelve a keresztény magatartásnak. Pál már foglalkozott a meggyőződés szempontjával. Most tovább tekint arra, amit Istenért teszünk. Megkérdezzük magunktól, helyes ezt tennem? Megtehetem örömmel és az öröm reményében? Ez a második buzdítás visszatekint arra, amit tettünk. Boldog az az ember, aki nem ítéli el magát abban, amit cselekszik. A hívőnek képesnek kell lennie arra, hogy visszatekintsen a viselkedésére bármilyen lelkiismereti gyötrelem nélkül. Hadd adjak egy illusztrációt, és azt hiszem nem érted félre. Föltették már nekem ezt a kérdést. Vajon ihat-e a keresztény? A válasz ez, igen. A tékozló fiú a távoli országba kóborolt fiú volt. Talán az ivás is benne volt bűneinek sorában, de mindig fiú maradt. Aztán milyen nagy különbség van közte és a malacok között? A különbség az, hogy egyik malac sem mondta ezt, fölkelek és elmegyek atyámhoz. Láthatod, amint a tékozló fiú együtt volt a malacokkal, ezt mondta magában. Gyűlölök itt lenni, és most elmegyek innét. Visszatérek atyámhoz, és megvallom, hogy milyen bűnös vagyok. Mi a különbség a keresztény között, aki iszik, és a nem keresztény között, aki szintén iszik? A különbség egyszerűen ez. A világi ember másnap nagy fejfájásra ébred, jegeli a fejét, és ezt mondja. Jaj, de jót szórakoztam! Legközelebb még nagyobb kancsóval és poharakkal iszom, és végigiszom az egész várost. De mit tesz Isten gyermeke? Amikor fölkel másnap reggel, olyan a feje, mint egy hordó, legurul az ágya mellett a padlóra, és ezt kiáltja. Istenem, gyűlölöm magam! Nem akarom ismét ezt tenni. Megvallja bűneit Istennek. Az érdekes az, hogy nincs följegyzés arról, hogy a tékozló fiú visszament a malacolba. Nem szeretett ott lenni. Ez a különbség a hívők és a nem hívők között. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Keresztény barátom, ha visszatekintesz, gyűlölöd magad azért, amit tettél. Ekkor lelkiismereted elítél téged. Tekintet nélkül arra, hogy mi történt, tekintet nélkül arra, hogy hányan teszik ugyanazt, neked az helytelen volt. Talán még templomba is jártál. A templom nagyon veszélyes hely, mert a sátán is ott van, minden vasárnap reggel templomba megy, és elmegy a legjobb templomokba is. A templomból úgy mész haza, hogy ezt mondod, le tudnám harapni a nyelvem, bárcsak ne mondtam volna, amit kimondtam. Nem kellene ezt mondanod. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Római Levél, 14. rész, 23. vers. Ami nem hitből származik, az bűn. Barátom, hinned kell abban, amit teszel. Ha nem hiszel benne, akkor nem kellene tenned sem. Itt a bűnnek egy új megfogalmazása áll a hívő előtt. Bármilyen viselkedés vagy cselekvés, ami nem hitből fakad, bűnné válik. Ez a Szentlélek válasza a kérdéses témákra nézve. Ahogy a hívő hit által üdvözül, ugyanúgy a hívő hit által is él. A keresztény viselkedés nagy alapelveit vizsgáljuk. Az előző fejezetben láttunk két ilyen alapelvet, a meggyőződést és a lelkiismeretet. Most a 15. fejezetben látjuk a harmadikat, a gyenge testvér szemléletének tiszteletben tartását, és ez a gondolat a 14. fejezet alapján indul. Az első három versben a téma az elkülönülés. Aztán majd látjuk a zsidók és pogányok egyéválását az egy testben Isten magasztalására, és végül Pál személyes bizonyságtétele folytatódik arról, hogy ő a pogányok apostola és különösen a rómaiaké. Ez a fejezet lezárja a római levél főbb érvelését. Az utolsó fejezetben Pál visszatér a személyes kapcsolatok kérdéséhez. Itt megjegyzést kell tennünk arról, hogy a radikális, magas kritika megkérdőjelezte a római levél két utolsó fejezetének a hitelességét. Bármilyen érvényes indok vagy dokumentummal igazolt bizonyíték nélkül elvetik-e két fejezet páli szerzőségét? Baur iskolája vezette ezt az ellenvetést. Ma a páli szerzőséget megalapozottnak tekintik, és azzal zárhatjuk ezt a nyilatkozatot, amit Kerr fogalmazott meg, az Újszövetségi Tanulmányok Bevezetése című könyvében. Ez ellenvetések ellenére a levél hitelessége biztos alapokon nyugszik. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Római levél, 15. rész, 1. vers. Ez a harmadik és utolsó irányító alapelv, aminek uralnia kell a keresztények viselkedését. Ha meghívunk egy keresztényt az otthonunkba, aki nem fogadja el a táncolást, akkor ne hallgassunk tánczenét, mert ezzel támadjuk lelkiismeretét. Talán valaki nem törődik a tánccal, de ő szemben áll vele. Miért? Mert bizonyosan úgy érzi, hogy a tánc nem fogadható el a hívők körében. Itt a legfontosabb az, hogy a gyengébb testvért ne botránkoztassuk meg. Mi erősek vagyunk, és ez talán rám is vonatkozik. Úgy érzem, hogy a tánczene még nem szakítja meg kapcsolatomat az Úrral, ha például hallom valahol kiszűrődni a zene hangját valamelyik lakásból vagy szórakozó helyről. De a gyengébb testvért erősen befolyásolja, és Krisztussal való közössége szenvedne kárt miatta. Ezért nekünk erősebbeknek tekintettel kell lennünk a gyengébb testvér érzékenységére, és nem szabad a magunk tetszésére alakítani őt. Pál magát az erősekkel azonosítja és hangoztatja, hogy ezeknek vigyázniuk kell a gyengébb hívők érzéseire és előítéleteire. Ezt írja a korintusiaknak. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. 1. Korintusi levél, 8. rész, 13. vers. Más szóval Pál ezt mondta. Én ehetek húst, szeretem a jó disznósültet, de nem eszem meg, ha ez megbántja az én testvéremet. Aztán Pál ezt is írta. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. 1. Korintusi levél, 10. rész, 24. vers. Keressük a másik ember érdekeit. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 2. vers. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Római levél, 15. rész, 2. vers. Annak javára, épülésére. Ez azt jelenti, hogy lelkileg építenünk kell egymást. Minden keresztény magatartás, ami felebarátunk építését szolgálja. Természetesen felebarátunknak nem kedveskedünk csak azért, hogy lelki értékeink kárt szenvedjenek. Pál ezt mondta, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 1. Korintusi levél, 9. rész, 19. és 20. vers. Nagyon sokan bírálják Pált, és nem tudják megérteni, hogy miért vállalt zsidó fogadalmat, miért borotválta meg a fejét, és ment be Jeruzsálemben a templomba. Megérted, ha végig gondolod azt, amit itt Pál mond. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő. Pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 1 Korintus 9:20. Ne felejtsük el, hogy még mindig a kérdéses tárgyak területén mozgunk, amikről kifejezetten nem mondja a Szentírás, hogy helytelen. Visszatérve a tánc kérdésére, fölvetem a kérdést. Bemegyek-e valaha egy táncterembe? A válaszom az, hogy bemegyek, ha meg tudok nyerni valakit Krisztusnak. Te ezt kérdezed, meddig feszíted még a húrt? Ismerek olyan hívő csoportot, amelynek tagjai bementek egy táncterembe, hogy ott bizonyságot tegyenek Jézusról. Úgy gondolom, hogy nem kellett volna oda menniük. Ismerek egy lányt, aki éjszakai klubokba kezdett járni, és ott iszogatott barátaival, azt gondolva, hogy majd bizonyságot tehet előttük. De alkoholistává lett, és egyetlen embert sem vezetett Krisztushoz. Be tudom neked mutatni a Szentírás alapján, hogy ezek helytelenek. De mivel a Szentírás hallgat sok kérdésről, ami érinti a mai társadalmat, itt hatalmas alapelveket és irányelveket találunk az elkülönülésről. Első a meggyőződés. Amit csak teszünk, azt lelkesedéssel tegyük, mert meg vagyunk róla győződve, hogy Isten azt akarja, hogy cselekedjük. Második a lelkiismeret. Viselkedésünk olyan legyen, hogy majd ne úgy tekintsünk vissza arra, amit tettünk, hogy szenvedjen a lelkiismeretünk. Harmadik a megfontolás. Megfontoltaknak kell lennünk a gyenge testvér érzései és előítéletei miatt, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva. A te gyalázói gyalázásai énre ám hullottak. Római levél, 15. rész, 3. vers. Itt az idézet a 69. Zsoltár 9. verséből való. Ez átok Zsoltár és egyike a nagy mesiási zsoltároknak. Krisztus sohasem helyezte a saját érdekét és örömét az első helyre. Stifler úgy gondolja, hogy Krisztus úgy áll itt előttünk inkább, mint bizonyíték, és nem mint példa. Ezt írja. A Szentírásnak nem szokása, hogy Krisztust példaképként mutassa föl, mert az emberek a példa alapján sem nem üdvözülnek, sem nem szentelődnek meg. Amikor Krisztust példaképnek mutatja be, akkor mindig kapcsolatban van Isten megváltó kegyelmével. Pál most kezd beszélni arról a tényről, hogy a zsidók és pogányok egy testben élnek, hogy dicsőítsék Istent. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Római levél, 15. rész, 4. vers. Az Ószövetség ma határozottan tanítja a hívőket. Gyakran kapok leveleket olyanoktól, akik ezt mondják. Nem tudtam, hogy az Ószövetség annyira gyakorlati. Vagy még nem jöttem rá, hogy az Ószövetség olyan jelentőségteljes nekünk ebben a korban. Nem tudtam, hogy Krisztusról beszél, mint ahogy most már látom. Itt Pál azt mondja, hogy ezt a mi tanításunkra írták meg. Véleményem szerint Jézus Krisztus egyházában a legnagyobb bűn ebben a nemzedékben Isten igéjének a nem ismerése. Sokszor hallottam már gyülekezetvezetőktől. Nem sokat tudok a Bibliáról, de... aztán közlik véleményüket, ami gyakran ellentmond Isten igéjének. Miért nem tudnak túl sokat a Bibliáról? Ezeket már régen a mi tanításunkra írták meg. Isten közölni akarja velünk az ő igéjét. Mint gyülekezeti tisztségviselő, talán dicsekszel azért, mert tudatlan vagy Isten igéjével kapcsolatban. Jó, ha munkához látsz és megismered, hogy Isten mit üzen neked az ő igéjében. A Biblia nem ismerése a legnagyobb bűn ebben az időben az egyházban és az egyházon kívül egyaránt. Pál mondja, hogy ezek a mi tanításunkra írattak meg. Mit segít rajtunk a Biblia ismerete? Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Isten igéje türelmet, vigasztalást és reményt nyújt. Semmi reményt nem találunk a napilapok hasábjain. Nem találunk reményt a mai irodalomban. Tekints bármelyik területre, és figyeld meg, hogy hol lehet valamilyen reményre bukkanni. Sehol sincs ilyen. Mind sötétnek, elkeserítőnek mutatja be a mai világot. Barátom, az egyetlen hely, ahol valóságos reményt találsz, az Isten igéje. Egyszer egy bibliai konferencián beszéltem, és állandóan esett az eső egész idő alatt. Aztán még többet esett. Milyen sötét és nyomasztó napok voltak azok. Amikor hazaindultam, ki kellett mennem a repülőtérre, és még mindig esett. A repülőgép fölemelkedett, áthatolt a felhők vastag rétegén. Néhány pillanat múlva kiértünk a fényre, és a nap ragyogóan sütött. Milyen csodálatos volt! Ne érts félre, tudom, hogy szükséges az eső a növényzetre, a kertekre és még a városokra is. Mégis a napfényre vágyunk, mert az ad növekedést, látást, reménységet. Manapság sok keresztény van, akik a felhők alatt élnek. Az Úr mondja, jöjj fel ide, és tiéd a remény napsugara. A Biblia ezt teszi velünk, barátom. Pál ezt írta a korintusiaknak. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Első korintusi levél, 10. rész, 11. vers. Amikor Dávid életéről tanítottam, sokan elmondták, hogy milyen nagy bátorításul szolgált nekik Dávid. Valaki azt mondta, hogy nagyon sötét életszakaszon ment át akkoriban, és Dávid életének a tanulmányozása mentette meg őt az öngyilkosságtól. Ez az oka annak, hogy Isten belehelyezte üzenetét igéjébe. Isten leleplezte Dávid bűnét, és az nagyon megszomorította őt, de Isten úgy festi le az emberiséget pontosan, hogy a képet okulásunkra adja. Az Ószövetségben minden, ami okulásunkra íródott meg, és azért, hogy türelmet, vigasztalást és reménységet nyerjünk az életünkre nézve. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Római levél, 15. rész, 5. vers. Pál itt megáll, hogy imádkozzék, és áldást kérjen Isten igéjének közvetítésére, hogy az hatással legyen mind zsidókra, mind pogányokra Krisztus testében. Nem azért, hogy vitatkozzanak egymással a húsevésről és az ivásról, hanem hogy világossá legyen, hogy ők egyek a szeretetben és az egymással való törődésben. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Római levél, 15. rész, 6. vers. Összhangnak kell lennie dicséretükben, hogy bemutassák a hívők egységét. Amikor kisfiú voltam, akkor velünk Átellenben az utcák sarkain volt 3 különböző templom. Mindegyikben folytak az istentiszteletek és éneklések. És azt hiszem, az istentiszteletek középpontjában Isten magasztalása állt akkor is, ha a szertartások eltértek egymástól. Ez bizonyságtétel volt a világ előtt. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Római levél, 15. rész, 7. vers. Így is lehetne fordítani. Ezért fogadjátok be egymást, mint ahogy Krisztus befogadott titeket Isten dicsőségébe. Isten elfogadja az embert, az erőset és a gyengét, a jómódút és a szegényt, a zsidót és a pogányt, ha befogadják Krisztust. Mind az erős, mind a gyenge fogadja be egymást a közösségbe. Isten dicsősége a legfőbb célja ennek. Lehet, hogy kisebb tanok területén eltérőek a nézeteink, de a főbb tanításokban egyek vagyunk, és ezért el kell fogadnunk egymást, mint ahogy Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségébe. Jól lehet, egyesekkel nem értünk egyet bizonyos hitkérdésekben, de nem látok semmi okot rá, hogy megszakítsuk velük a kapcsolatot. Csak imádkozzunk továbbra is azért, hogy Istenre tekintsünk, és tőle várjuk az útbaigazítást, hogy végül majd együtt lehessünk dicsőségében. Eközben nem csak testvéreink véleménye alakul és formálódik, hanem a miénk is. Aztán végül mindnyájan egyek leszünk. Az a baj, hogy sokkal inkább azokra a területekre irányítjuk figyelmünket, amikben vannak eltérések köztünk. Jobb lenne, ha inkább az egyetértést hangsúlyoznánk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a mi egységünkért is. Segíts, hogy ezt a drága kincset nagyra értékeljem, és minden tőlem telhetőt megtegyek a szeretet és egység munkálására a gyülekezetben, az egyházban, a te dicsőségedre. Amen.